Ó, valamit engedem, nem tudom, mit csináltam, de elvileg valamit megengedett. És elvileg gondolkodik, és szerintem sikerült. Igen, ott van a thumbnailünk. Szuper! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Élőben jelentkezek, a technika nem tudott kifogni rajta, mert most nem a stúdióban vagyok, és nem ott fogadom a három úriembert a thumbnailen, a borító képen, hanem mindenki online van, és akkor így balról jobbra, itt van velem Dobos Attila. Szia Attila, köszönöm szépen, hogy online becsatlakozol.
Sziasztok!
Itt van velem Kovács Ferenc. Szia Feri!
Sziasztok!
Nem utolsó sorban Cserfalvi Karesz. Szevasz Karesz!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit én is!
Kedves nézőink, hallgatóink, nem arra úr zsákba macskát, kézilabda lesz a témája ennek a podcastnek. Ferivel már előadást is készítettem, meg podcastet is, de Attilával csak terveztük, hogy külön lesz egy adás. Ő a kézilabda szeretem oldalt szerkeszti, kézilabda fan, ahogy ő apostrofálta magát, és itt van velem Cserfalvi Karesz, és ő meg a handball expert tagja, hogy srácok, pár mondatban meséljetek már, hogy hogy jött a kézilabda az életetekbe, miért fontos, konkrétan mivel foglalkoztok, és Attila, neked dobdám fel a labdát, hogy pár mondatban foglald már össze a kézilabda szeretem projektedet.
Hát figyelj, nekem tulajdonképpen általános iskolába kezdődött, akkor mint kapusként én is játszottam, de nyilván csak az iskolában. Utána teljesen más irányba indult el az életem, de ez a kézilabda mindig megmaradt. Tehát ez megmaradt azóta is. És írogatok így különféle honlapokhoz. Én úgy apostrofálom magamat, hogy hivatásos rajongó vagyok a kézilabdának. Tehát nem akarok én szakmázni, meg semmi, ilyesmiben nem nagyon szoktam belemenni. Én imádom a kézilabdát, követem az eseményeket, még azt is mondhatom, hogy képben is vagyok a történésekkel, napi hírekkel, mindennel. A kézilabda szeretem meg új oldalt, pedig az úgy jött, ez egy Facebookos oldal tulajdonképpen, és ott megkerestem egy csomó embert, akiken ismert kézilabdások, edzők, hogy csatlakozzanak, aztán csatlakoztak, és aztán indult egy ilyen folyamat, és oda írogattam, és a híreket osztogatott meg ott mindenki, és tulajdonképpen az is egy ilyen napra kész oldal, tehát hogy a Facebookon keresztül vendégként mi sokan írogatnak bele, megosszák ott a napi történeteket, de ez egy ilyen, nem is csak magyar, tehát tulajdonképpen rengeteg külföldi csatlakozó van az oldalnál, tehát szerbek, németek, dánok, horvátok, úgyhogy azt mondom, hogy ilyen nemzetközi kis oldal lett belőle.
Tök jó, tök jó. Kedves nézők, hallgatóink, a link az ott van a videó leírásában, és Karesz, hasonlóképpen te is foglald már össze, kérlek, a handball expert csapatát miként erősíted.
Hú, hát hogyha nagyon messziről akarunk indulni, akkor nekem is gyerekkorból eredeztethető ez a kézilabda szeretet. Ugye egy másik nagyon híres magyar digitális tartalomkészítő szokta hogy kérdezni, hogy mi az ősélményed a kézilabdáról. Nekem a 95-ös női VB az, ami így elsőként beugrik. Az volt az első, amit azt mondanám, hogy követtem, és hát azóta megmaradt ez a szerelem. Férfi-női kézilabda egyaránt, én sem voltam soha úgy szakmailag benne, hogy nem vagyok edző, nincs ilyen jellegű képesítésem, én is egy ilyen hivatásos rajongó vagyok, kézilabda kibic, bárminek nevezzük. A handball expert, hogy jött, gyakorlatilag egy körülbelül másfél évvel ezelőtt a különböző Facebookos csoportokon rendszerint egymásba botlottunk, és aztán, hát nem szégyen bevallani, én egyszer csak ráírtam a Sellei Zolira, aki mögött az oldal mögött van, hogy tök szívesen írogatnék akkor egy ilyen struktúrát a formában, és nem csak Facebook posztok formájában. Ő meg azt mondta, hogy tök jó, dolgozzunk együtt. Úgyhogy ez azóta tart, ez abszolút egy ilyen szerelem projekt, az én meglévő projektmenedzser állásom mellett csinálom. Úgyhogy nagyon szeretjük most idéntől, ettől a szezontól kezdve, ezt így kell talán helyesen megfogalmazni, tehát a 23-24-es szezontól kezdve rendszeresen podcastelünk is a srácokkal, úgyhogy nagy rajongás, nagy szeretet, ez a kedvenc sport, úgyhogy nekem ez egyszerűen ennyi. Az, hogy ilyen kedvenc csapatok, meg kedvenc játékos ezekből, megmondom őszintén, hogy már kilőttem egy picit,
de az biztos, hogy magát a játékot még mindig nagyon szeretem.
Karesz, maradjunk akkor nálad, mert hogy így ötleteltünk a műsor tematikájáról, struktúrájáról, te bedobtad, hogy osztrák-magyar női meccs volt nemrég Spehádban, tehát hogy aki erről nem hallott, akkor ezt így foglald már össze egy kezdésnek.
Hú, kezdjük akkor a jelenben. Javítsatok, hogy tévedek, azt hiszem 2023. októberében lehetett így nagyságrendileg ez a saháti mérkőzés, ez ugye a Eurocup keretein belül zajlott. Ugye a magyar, az osztrák és a svájci válogatott azért van ebben a furcsa képződményben a norvégokkal együtt, mert ugye a magyar, svájci és az osztrák a három rendezője a következő kézilabda EB-nek nőknél. Ez a 2024 végén megrendezésre kerülő EB-nek ez a három házigazdája, és az Európa-bajnoki címvédő, aki már kvalifikálta magát, ezáltal automatikusan a következő EB-re, ők négyen együtt játszanak egymással oda-vissza egy ilyen csoportkörös rendszerben, egy Eurocup-nak nevezett formátumban, amíg a többi európai válogatott ugye selejtezőt játszik azért, hogy ezen az EB-n részt vehessenek majd. Úgyhogy volt szerencsém ezt helyszínen megtekinteni, ezt a mérkőzést. Szerintem nagyon érdekes, és ugye itt nem titok, hogy az adás előtt, amikor beszélgettünk, egyeztetünk, hogy miről lehetne szó, én nekem felvillant az az emlékem, hogy hát most már ez lassan negyed évszázada, 2000-ben a Sydney olimpián is játszott a magyar és az osztrák női válogatott egymással, akkor is nagyon szoros meccset játszottunk, sőt, hát akkor még szorosabbat, mint ez a sveháti, amit végül amúgy kettővel nyert a magyar válogatott. De hogy az elmúlt negyed évszázadban azért nagyon más pályán mozgott szerintem ez a sportág itt a két országban, úgyhogy talán érdekes lehet erről is beszélgetni, de szerintem erről Feri, aki igazán autentikusan tud majd sok mindent mondani itt a saját és a családi tapasztalatokon keresztül. Azt hiszem, hogy ő gyakorlatilag végigélte ezt a 25 évet itt a magyar és az osztrák kézilabdázásban.
Akkor Feri, hozzádobom a labdát, hogy te hogy emlékezel vissza 2000-re, 2000-ben Sydney-re, a magyar és osztrák női csapatok E4 döntőjére?
Hát először már október 14-én volt a osztrák-magyar most az Eurocupon, ahogy Karesz mondta, után puskáztam, megmondom őszintén, mert én arra sem emlékeztem már, hogy októberben volt, csak hogy valamikor ősszel, és úgyhogy megnéztem, az irodámban vagyok. Hát a 2000-es Sydney olimpia mérkőzés, hát az nagyon emlékezetes mérkőzés. Én akkor az osztrák válogatottnak voltam a másodedzője, kim voltam az olimpián, de akkor, mint másodedző nem ültem a kispadon, hanem fönn voltam a tribünön, mert akkor még olyan konstelláció volt, hogy volt az edző, Vinko Kandia, akkor Gunnar Prokop volt a menedzser, aki szintén a padon volt, és hát volt a gyúró, meg egy orvos, akkor négy lehetett. Sok meccsen voltam, különben persze a kispadon, de hát pont ezen a meccsen nem, föntről néztem, és mégis az osztrákok, nekem ez mindig furcsa mondani, hogy mi vezettünk, vagy hogy hogy mi voltunk hátrányban, mert én magyarnak mondom, meg mondtam mindig magam, de ugye mikor magyarok ellen játszottunk, akkor ez mindig a furcsa, hogy mi. A lényeg az, hogy az osztrákok vezettek többnyire a mérkőzésen, és 1 perc 33 másodperc volt hátra, amikor plusz 3 volt az osztrákoknak, emberelőnyben voltunk, és nálunk volt a labda osztrákoknál, és innen döntetlen lett a mérkőzés. Másfél perc alatt emberelőnyben vagy, nálad van a labda, és innen el lehet bukni egy olimpiai negyed döntőt. Voltak bírói tévedések is természetesen, mert hát azért egy ilyen az is kell, de abban biztos vagyok, hogy nem szándékos tévedések voltak. Lényeg az, hogy körülbelül 6 másodperccel a vége előtt Radulovics emberelőnyben lőtt egy gólt, az volt az egyenlítő gól. Kapus nélkül játszott a magyar csapat, de akkor még úgy volt, hogy a kapust lejött, és egy játékosnak a kapus mezébe kellett fölmenni a pályára, azt hiszem az a Deli Rita volt akkor éppen, aki fölment a kapus helyett, a Farkas helyett, és a gól után a mi kapusunk reagált leggyorsabban, a Tánya Dzsandzsagava, aki gyorsan előre rohant a középkörre, viszont átlépte a felező vonalat, nem a középpontra lépett rá. Ugye a bírók nem sípoltak, és előtte labdát sípszó előtt, gól lett, tehát a játékvezetők visszavették a gólt, meg kellett ismételni, és addig beért a magyar kapus a kapuba, úgyhogy döntetlen lett, hosszabbítás, a hosszabbítás meg viszonylag simán nyerték a magyarok, és így ők jutottak négy közé. Azért, hogy aztán a döntőbe egy megnyert meccset bukjanak el.
És most így 2024-25-ben, hogy látod a két válogatottnak a egymáshoz való viszonyát?
Hát nem lehet összehasonlítani a két ország kézilabdáját. A magyarok mérföldkővel vannak a osztrák kézilabda előtt, ami hát annak idején is az osztrák kézilabda, hogy ilyen magas színvonalon volt, az Gunnar Prokopnak volt köszönhető, illetve az annak, hogy ő a Hipóban nagyon sok jó külföldi játékost a keleti blokkból odahozott, és aztán azokat le is állampolgárosították, és ezek a világklasszis játékosok utána részt tudtak játszani a osztrák válogatottba, és azért volt ilyen jó akkor az osztrák válogatott, mert hát ha most összeszámolom, a kezdőből 5 ember, 4 külföldi volt. Mondjuk, még most így belegondoltam, azért a jobb szélső Iris Morhammer, Stefani Offenbök az irányító, bal szélső Babs István, tehát voltak azért osztrákok is. Tehát az, hogy Gunnar ezt az állampolgárosítást csinálta, nagyon sok kritikát kapott, de azért igen, jó klasszis játékosok kinőttek a külföldi világklasszisok mellett. Ja, és hát ugye most már, hát akkor se volt a osztrák kézilabdába pénz, csak a Hipónak volt pénze, egyetlen egy klubnak, amit Gunnar szedett össze, ugye, és mégis erre a klubra épült a válogatott. A magyar kézilabda akkor is szélesebb bázison volt, most meg aztán ugye amióta az állami támogatás, a TAO pénzek megvannak, összesen lehet hasonlítani a két országnak a támogatottságát, és emiatt a szélességét is. Ehhez képest azt mondom, hogy egy csoda volt az a októberi kétgólos vereség a magyaroktól, ami végül is még majdnem döntetlen is lehetett volna.
Attila, akkor ezt valamivel ezt kiegészítenétek, akár 2000-es Sydney meccsre hogy gondoltok vissza, vagy így a két válogatottnak az egymáshoz való viszonyítását?
Hát a két egymással való viszonyítás az tényleg olyan, tehát mint hogyha két ligába, két külön ligába játszanának, osztálykülönbség van a két ország válogatottja között. Annak ellenére ezen a meccsen, az októberi meccsen nem nagyon látszódott ez. Bőrosszul játszott akkor a magyar válogatott, én szerintem. És az osztrákok meg egész jól kihasználták a magyaroknak a gyengeségeit, és azért sikerült majdnem meglepetést okozniuk. De ezt ugye a magyar csapat eljátszotta ilyen csapatok ellen, úgymond akikkel sokkal esélyesebbként lépett fel. Izland ellen is nyögvenyelősen győztünk annak idején. A svájciakkal is megküzdöttünk, igaz, most ezen a két meccsen azért simán vertük őket legutóbb az Európa kupában, de azért ott is voltak hibák a magyar csapatnál. De való igaz, hogy a Hipónál volt a pénz az osztrák kézilabdában. Ezt annak itt a múltkor ezt beszéltük is a Ferivel, amikor ott volt a Treble-be, hogy a Prokop megcsinálta a 2000-es évek győrét már akkor, tehát tulajdonképpen ő már előre járt egy 10 évvel, megelőzte a korát tulajdonképpen a mostani BL csapatokat, ha megnézzük, ugyanez a tendencia van, tehát tudom én, a Győrben is van egy-két magyar, de a többi csapatról is elmondhatjuk, hogy rengeteg idegen légiós szerepel.
Köszönöm szépen. Karesz, neked esetleg valami még hozzá?
Hát nagyon nehéz hozzátenni, mert amúgy ugye, mondom, elég autentikus forrás az, hogy valaki a stábtagja volt ott 2000-ben, tehát ennél többet azért, hogy mondjam, nehéz lenne hozzátenni, vagy nehéz lenne most trumfolni, amit a Feri elmondott, de hát nekem az egy ilyen óriás nosztalgia élmény, az a 2000-es olimpia is, tehát az meghatározó élmény volt szerintem a mi generációnknak. Legfőképp amúgy persze az elvesztett döntő a dánok ellen, de ez az osztrák meccs, ez szerintem legalább olyan szintű csoda, mint az, hogy hogyan veszthettük el azt a döntőt. És aztán ugye hát szokták mondani, hogy kétszer nem lehet ugyanabban a folyóval belelépni, aztán láttuk, hogy a magyar kézilabdázásnak mégis sikerült 3 évvel később, ugye Zágrában egy világbajnoki döntőt szintén erősen megnyert helyzetből elveszítenie, de azzal is egyet tudok csak érteni, hogy az elmúlt 25 évben azért az osztrák meg a magyar kézilabdázás az nagyon más. Egyrészt más irányokba is indult el, mert azért szerintem a próbálkozás az azért az osztrák kézilabdában is megvan, tehát látszanak törekvések, de egész egyszerűen az a forrás, bőség, gazdagság, ami mondjuk a magyar sportra és azon belül a kézilabdára jellemző, az azért Ausztriában nincs meg. Tehát itt még azt látom, hogy sokkal inkább az ilyen kis lelkes műhely munka, és abból, hogyha valaki nagyon tehetséges, akkor azért ki tud törni, de olyan szintű, amit itt a Feri is mondott, hogy olyan széles alapokra nem építkezik itt Ausztriában a sport, vagy a sporták, hogy ez hogyan fog változni, fog-e változni, milyen kitörési pontok vannak, ez szerintem akár beszélhetünk erről, de nyilván most itt, ami aktuális, a legutóbbi férfi Európa-bajnokságon például nagyon jól szerepelt az osztrák válogatott, de azért ott is látszott, hogyha valaki nézte az ő meccseiket, hogy erősen egy egysoros csapatról beszéltünk, tehát ott sem arról van szó, hogy 16 játékos van, és hogy az a 16-os keret az úgy alakul ki, hogy mondjuk még 10 otthon maradnak, akik nagyon-nagyon jó játékosok, hanem már ez a 16-os keret is, én inkább azt mondanám, hogy fel lett töltve néhány játékossal inkább, és olyan 7-8-an nyomták szerintem a játékidő 95%-át, gyakorlatilag 8 ember vitt el, úgyhogy érdekes amúgy látni, mert amúgy például a sveháti meccs, itt a 23 októberében lejátszott sveháti meccs, nekem egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy teljesen tele volt a csarnok, és azért van ennek a sportnak népszerűsége, tehát lehetne itt akár valamit építeni, szerintem Ausztriában is, de nyilván egy gyenge színvonalú bajnokságot mondjuk összehasonlítani azzal, hogy jön egy jó válogatott, és mellé raknak egy kis ilyen jambori hangulatot, az nagyon más, tehát azért ez valószínűleg heti szinten fenntartani mondjuk egy ilyen 1000-es, 1200-as nézőszámot jelenleg Ausztriában egyetlen klub sem tudna.
Feri, hozzád fordulok, hogy te a férfi Európa-bajnokságon az osztrák válogatottat hogyan tudnád összegezni?
Hát, Kareszt nagyon jól elmondtam a dolgokat, hogy valóban ez 8 játékosra épül. Mondjuk én tudom, hogy vannak fiatal, tehetséges játékosok, akik ott voltak, és igazi kritikát nem kapott az edző, mivel azért egy ilyen siker után nem lehet megkritizálni azt, hogy nem játszatta túl sokat ezeket a tehetséges fiatal játékosokat, mert az eredmény magáért beszél. Én úgy gondolom, hogy amivel ők nagyon jók voltak, hogy egy szenzációs kapus teljesítményük volt, amire senki nem számolt, semmi jele nem volt ennek a EB előtt. A másik pedig ez a 7 a 6-os játékot, ezt már 2 évvel ezelőtt is játszották, akkor még úgy magamban én is kritizáltam az edzőt, hogy nem üzemel, hogy szerintem túl késő kezdte el a 7-6-okat, amikor már eldőlt a meccs, mondok valamit, vezet 6-tal az ellenfél, és 10 perccel a végelőtt, nagyon kicsi az esély, hogy azzal már meg tudod fordítani a meccset. Most viszont, és azóta is ezt sokat játszották, és beérett nekik, meg voltak hozzá a kulcsfontosságú játékosok, akik irányítóba és balátlövőbe a döntéseket jó meghozták, meg betaláltak. És ezzel szerepeltek szerintem olyan nagyon jó, hogy egy úgy gondolom, hogy valahogy az elején egy kicsit mindenki úgy lesajnálta őket, hogy hát, osztrákok nem, például a spanyolok is, a horvátok is, és én úgy gondolom, hogy mi magyarok is. Én pont mikor otthon néztem a meccset, ezért hazamentem a irodából, és hogy elkezdődött a meccs, egy alkoros góllal, és vezettünk 4-0, azt hiszem meg 8-3-ra, és még már akkor ilyen lazán játszottunk nagyon, és úgy vezettünk, és nekem már akkor az volt ez, hogy hát, hogyha ilyen lazán játszunk, akkor még a végén majd baj lesz. És akkor utána átálltak 7-6-ra, és nagyon nehéz utána átváltani erről, és hát a végén be is jött nekik. Tehát én úgy gondolom, hogy a kapus teljesítmény, ami kiugró volt, és nem volt ennek előtte jele, ismerem a srácot, mert itt edz a mi csarnokunk, vagy itt edzett évekig a Veszprémbe. A édesapja is nagyon jó kapus volt, válogatott évekig, a 90-es években, és egy fanatikus, meg nagyon szorgalmas srác. A másik meg az, hogy a 7-6-ot jól játszották. Én ennek látom az osztrákoknak. Meg, hogy meglepetés csapat volt, kíváncsi leszek már most a olimpiai selejtezőre.
Szuper. Attila, hozzáfordulhatok, te mennyire követted?
Néztem én is az osztrák válogatottat, nekem is meglepő volt egyébként, hogy milyen jól játszottak. Tehát én igazából még a németek elleni meccsüket is meglepetésként mondanám, mert ott is 4 góllal is vezettek már. És tulajdonképpen azt a meccset a németek épp a sírból hozták vissza a döntetlenre. Tehát, hogy nem tudom, 22-22, hogy valami hasonló eredmény lett a vége, de hát nagy mázniuk volt a németeknek, hogy sikerült pontot szerezniük. És tényleg, ahogy a Feri mondja, ez nagyszerűen művített a kapusuk, tehát az a kapus, nem tudom, meddig játszik még az osztrák ligában, vagy már nincs is ott lehet, de azt egyébként azért nagyon jó kapusnak tűnt nekem is. És hát figyelj, az a 7-6 az meg nyerőnek bizonyult náluk minden meccsen. És az, hogy meglepetés okoztak, tehát az osztrákokra senki nem számított. Ahogy meglepetést okozott Izland, hogy milyen gyengén hozta le ezt az Európa-bajnokságot, hogy az osztrákok pont ellenkezőleg, tehát nagyszerűen szerepeltek.
Igen, ugye ő megy a Lemgóba évtől, tehát őt már leigazolták gyorsan ott az Erdély után.
Gondoltam, hogy ő nem marad sokáig az osztrák bajnokságot.
Amit amúgy mondtam is ott az elején, vagy amire utaltam az előző gondolataimban, hogy az osztrák kézilabdának szerintem például, amúgy szerintem az osztrák futballnak is ez az egyik lehetséges kitörési pont, hogyha valaki tehetséges, akkor nekik ugye nyelvi akadályaik, most tekintsünk el a különbségektől, de minimális nyelvi akadályt jelent mondjuk egy Bundesligába kiigazolni, és azért láttuk, hogy például mondjuk egyéb külföldi játékosoknak, többek között magyaroknak is mondjuk ez egy plusz megugrandó akadály, amikor külföldre igazolnak, nyelvet kell tanulni. Ugye egy osztrák játékos, ha tehetséges neki mondjuk például ez a német irány, ez mindig nyitva marad a nyelv által, tehát szerintem ez egy lehetőség arra, hogyha valaki fiatal, tehetséges, megmutatja magát, kap egy jó szerződést Németországba, és hogyha ott meg tud ragadni, akkor abból lehet előrelépni, úgyhogy itt is ezt látjuk.
Jó, hát a férfi kézilabdájuk úgy tűnik, hogy sokkal jobb, mint a jelenlegi női osztrák válogatott.
Igen.
Attila, akkor maradjunk. Attila, maradjunk akkor itt nálad, mert jobban van, vagy hozzáfűzni oda, akkor nyugodtan mondja.
Csak. Hát ennek megvan az oka, én azt hiszem, hogy miért jobb a férfi kézilabda, mint a női, mert a férfi kézilabdában több a pénz, mint a nőibe. Egy női kézilabdába és még egy Bundesligába is, ha valaki nem világklasszis, mondjuk a világklasszisok nem is játszanak ott a Bundesligába, hanem azok inkább Magyarországon, Romániában, meg Franciaországban játszanak, esetleg Dániában. Tehát egy átlagos játékos a Bundesligában olyan sokat keres, hogy azzal az egzisztenciáját meg tudja alapozni, és hogyha 30-as évek közepéig is játszik, akkor nem probléma, hogy nem végzett valami iskolát, nem végzett főiskolát, egyetemet, stb. Szakmát nem tanult, abból is meg tud élni. A nőknél nem ez a helyzet. Ott azért nincsenek olyan fizetések, hogy ebből egész életedre bebiztosít magad. Éppen ezért, ha valaki valamit szeretne, akkor az tanul, és a tanulás mellett vagy dolgozik még mellette, nem tudsz olyan szintű edzésmunkát végezni, mint a férfiak. és a Ausztriában viszont a támogatottsága a politikántól nincs meg, és a fizetések, a költségvetések azok a politikától függenek.
Itt amúgy nagyon érdekes, csak eszembe jutott pont megint az ÖSV-Háti meccsit 2023-ból, hogy a szünetben, nem emlékszem sajnos a játékos nevére, de búcsúztattak egy olyan játékost, aki 50-valahányszoros női válogatott volt, és ha jól figyeltem ott szünet közben, ahogy így mozogtam, akkor ő a civil életet választotta a kézilabdázás helyett. Na most ezt mondjuk próbáljuk meg átültetni a magyar kézilabdázás közegébe, tehát lehetetlen, hogy valaki azon a szinten mozogjon, hogy válogatott, és legyen egy olyan lehetősége, hogy neki van egy tanult szakmája, főiskolát, egyetemet végzett, vagy valamilyen szakképesítése van, és azt mondja, hogy abban ő több perspektívát lát hosszú távon, mint az élsportban. Úgyhogy nagyon más valóságok, ez tény. Hát a férfi Bundesligáról meg talán annyit, hogy pont az EB alatt volt egy ilyen, nyilván valamelyik német bulvár újság szedte elő, mert más számára ez nem annyira érdekes, hogy nagyságrendileg milyen fizetések mozognak a férfi Bundesligában a német válogatott játékosoknál, és ott ilyen 20-25-30 ezer eurós havi fizetésekről szóltak a cikkek, hogy ez bruttó vagy nettó összeg, ezt nem fejtegették meg, én sem tudom, de azért ezek a nagyságrendek már tényleg azt mutatják, amit itt a Feri mondott, hogy ebből azért lehet jövőt építeni a nőknél, ezt szerintem minimum kettővel, de mondjuk inkább hárommal el kell osztani, hogyha egy német Bundesligára gondolunk, de lehet, hogy még négyel is.
Vagy még többen.
Lehet, hogy többen is, igen. Igen.
Többen is. Még igen. Tízzel is.
Igen, nagyon nagy a szakadék a két bajnokság, a férfi és a női német bajnokság között, tehát óriási. Hát a német női kézilabdát szinte nem tud követni a tévében, ilyen internetes és stream oldalakon közvetítik a női meccseket, most már, mert volt, amikor még az se volt. Tehát a Bundesliga meccseket, a férfi meccseket, meg ugye a Sky adja szinte hétről hétre. Tehát, és ráadásul a fordulót is úgy széthúzzák, hogy akár 4-5 meccset is le tudnak így adni. Tehát péntektől keddig tart egy forduló, tehát egész szétosztják a meccseket. És hát ez tényleg a világ legerősebb bajnoksága nyilván.
Erre mi belátnátok potenciált, vagy változást, vagy nem tudom, itt a női kézlabda szakszervezetnek kéne összefognia, és nem tudom, bojkottálni, meg sztrájkolni, mert ezek egy brutális különbségek.
Nincs annyi néző. Tehát még egy Bundesliga férfi meccsen 5-6 ezer, 10 ezer néző, Kielben mondjuk, tehát Flensburg, Lemgo, tehát óriási ilyen fellegvárak vannak ott férfi vonalon. Női Bundesligában, meg hát Bittingheim, Stüringer, talán ez a kettő, akit úgy még európai szinten is ismernek, azt utána van egy nagy szakadék szerintem. Bár volt egy magyar projekt ott a Metzingenben, az egész működött egy darabig, de most ők is visszaestek.
Sok igen, magyar... és hát ahogy mondod, hogy a nőkné 1000-2000 nézők között mozog olyan klubok, mint a Metzingen, vagy a Thüringen, vagy a Bittingheim, a férfiaknál meg ugye a 10 000-es nézőszámok, és ugye ezt azt is oda kell kalkulálni, hogy ha 10 000 néző elmegy, az annak a nagy része iszik egy sört, eszik egy hotdogot, az még plusz bevétel. Azért az sem mindegy, hogyha 1000 néző vagy 10 000 néző hagy még ott majdnem ugyanannyi pénzt, mint a belépő volt. Hát, de ez én nem is tudom, otthon Magyarországon hogy van ez? Ott is azért a férfi kézilabda csak.
Férfi kézilabda valószínűleg ugyanígy erősebb, de érdekes, a női kézilabda Magyarországon unikumnak számít, lehet ott a környékünkön, bár nem, mert Romániában is egész erős, sőt, már erősebb Magyarországon a bajnokság, de itt nálunk nincs akkora nagy különbség. Pénzben biztos van, mert az a férfi kézilabda csapatoknál, mondjuk a Veszprém Szeged az a kettő, amelyik ugye azért viszi a prímet a fizetésekben, tehát utána az ott is lehet egy szakadék. Legalábbis én ezt gondolom.
Hát ugye a két bajnokságnak a struktúrája, szerintem Magyarországon nagyon hasonló, tehát van két top csapat, Igen. Talán a férfiaknál még nagyobb a szakadék, mondjuk a második és a többiek közt. De a nőknél most azért körvonalazódik egy harmadik csapat, ugye a Moson, Magyaróvár, a Debrecen egy negyedik, tehát azért ott
ja, mindig
van a harmadik, negyedik csapat, a férfiaknál klasszikusan két csapatos a bajnokság, most már szerintem egy ilyen 25 éve, talán a Dunafernek volt ott a 90-es évek végén egy fellángolása a 2000-es évek eleje, 90-es évek végén, és azóta Szeged, Veszprém, Veszprém, Szeged. Hogy pénzben mekkora lehet a különbség, szerintem azért, hát azért nem gondolom, hogy akkora a különbség, mint más országokban. Tehát ilyen szempontból tényleg egyedi a magyar kézilabdás közeg, hogy a két top csapat, tehát a két férfi és a két női top csapat közt valószínűleg nincs akkora differencia, mint mondjuk bármelyik másik országban fizetésekben.
Hát akkora nincs, mint a német Bundesliga.
Nem.
Akkora nincs.
Majdnem biztos, hogy
akkora biztos. Nem biztos. Igen. Hát az osztrák bajnokságról már nem is lesz. Itt teljesen kevesebb pénzből, szinte amatőr szinten működik.
Ez teljesen amatőr szinten. De ez, ugye, mi vezetjük a bajnokságot magasan, és...
Igen, de 10-20-0-al nyertek minden meccse majdnem.
És négy edzésünk van egy héten, de azon sincs ott mindenki. Mert egyetemista, nagyon tehetséges játékos, jó, ha három edzésen ott tud lenni egy héten. Nem tudott elmenni a világbajnokságra se, mert egyetemen ott kellett, hogy legyen, csak úgy lehetett volna, hogyha fél évet halaszt. Hát nincs meg az a támogatottsága se a külső részről, hogy nem tudom, egy egyetem azt mondja, hogy persze, boldogunk vagyunk, hogyha én biztos, hogy benne Magyarországon egy válogatott játékos, mindegy, melyik egyetemre jár, azt mondja az egyetem, hogy örülünk neki, hogyha ott vagy a VB-n, és nézi a fél egyetem, természetes, hogy mehetsz. Itt ez nincs meg. A másik fele dolgozik, a játékosoknak, azoknak szabadságot kell kivenni ahhoz, hogy elmenjenek a válogatott hétre. 5 hét szabadságod van egy évben, na most azt hozd el, hogyha kint vagy egy VB-n, ami több mint 2 hétig tart, meg előtte rákészül is megint egy másfél hét, 2 hét, és még közben is vannak EHF hetek, 3 vagy 4 hét, amin szintén, és ez mind szabadságból megy nekik, úgyhogy ezek az osztrák válogatott játékosoknak nincs privát szabadságuk, nem tudnak elmenni nyáron, vagy valamikor üdülni se, mert elmegy mind a válogatottra azért, és kapnak, nem tudom, 30 eurót naponta, vagy 45-öt a válogatottnál.
De egyébként az érdekes, Feri, hogy ez a nagy szintkülönbség a magyar-osztrák női vonalon megvan már gyerekkorban is, tehát hogy most ugye voltak most Balatonbogláron az osztrák serdülő válogatott, talán is simán kikaptok mind a kétszer 10-13.
Hát mondjuk a magyar női serdülő meg junior válogatott az utóbbi 10 évben mindenkit nagyon ver. Nagyon kevés szoros meccset játszottak. Úgyhogy még ez a 10 gólos vereség, ez még most istenes is volt, azt mondtam.
Istenes.
Ja, ugye ahhoz képest is, hogy milyen lehetőségek vannak, de hát a magyar utánpótlás válogatottak a EB-ket, VB-ket is úgy nyerték, ami a kérdés utána az, hogy ezekből aztán miért nem lesz később.
Ez az jó kérdés, igen.
Világklasszis játékos, ha már juniorban meg jugendben világklasszis, lehet azt mondani.
Ott valami elrontódik utána.
Igen.
De hát aztán fejtette végig meg senki, hogy mi. Nem tudom, Karesz.
Majd beszéltük a két oldalról. Ja, mondjátok.
Nem tudom, erről ez amúgy szerintem az egyik ilyen legforróbb témája a magyar kézilabdázásnak, főleg a nőinek, hogy ezek után, az utánpótlás sikerek után miért nincs meg az átmenet, és miért nincs még kézzelfogható nagy felnőtt siker, szerintem erre mindenki vár jelenleg, meg úgy látom, hogy most már a Magyar Kézilabda Szövetségben is abszolút ez lett az egyik ilyen szakmai prioritás, hogy ezt az átmenetet megoldani. Én nem tudom, hogy ezt a szövetség tudja amúgy koordinálni, tehát én azt gondolom, hogy inkább itt abban lehetne a szövetségnek szerepe, és én ebbe az irányba is látok törekvést, hogy kicsit felülvizsgálják azt, hogy hogyan is néz ki ez az utánpótlás képzés egész pontosan, mert minthogyha az elején ennek az egész akadémiai érának, ami Magyarországon volt, az lett volna a fókusz, hogy
nagyon nagy utánpótlás sikereket érjenek el, és szerintem az elmúlt 2-3-4 évben talán kívülről úgy tűnik, hogy volt egy ilyen korrekció a szakmai munkában, és most már inkább próbálnak jó játékosokat a piacra adni, és ennek azért most már van nyoma, tehát most már jönnek piacképes szélső játékosok, talán egy picit egyénileg is jobbak lesznek, mert én amúgy azt láttam, hogy persze azért is nagyon sikeres mondjuk ilyen U17-19 U20-ban a magyar kézilabdázás, mert hogyha ennyi munkaórát együtt tud tölteni egy csapat mag, az óriási előny abban a korban, hogy tudatosan tudnak játszani, van egy kiérlelt taktikai munka, míg mondjuk egy, nem tudom, egy norvég, egy dán, egy holland, egy svéd, egy német U17-es, U19-es válogatott, hát, hogyha az ember egy nagyon picit így szakmai szemmel próbál nézni, az elég szedetvedetten tudnak játszani. Az látszik, hogy ki az egyénileg tehetséges, meg ki a jó mozgású, meg ki az ügyes, de tehát sokszor kevésbé tudatos maga a csapatjáték ezeknél a válogatottaknál, úgyhogy szerintem ez egy picit félrevitte amúgy úgy a magyar kézilabdás szakmát, ez a sok utánpótlás siker valamilyen szinten. De mondom, most az elmúlt években mintha lenne egy kis korrekció, meg volt azért szerintem önreflexió, így a kommunikációból is ez jött át nekem legalábbis.
Hát igen, ez nem egyszerű megfejteni ezt a dolgot, bár én ezzel úgy vagyok, hogy azért nem lehet 10 meg 15 gólokkal nyerni a juniorban, meg jugendben se, azért, hogy micsoda taktik, nem volt nekik olyan óriási nagy taktikai repertoárjuk, hogy amiatt nyernének, hanem jó játékosok voltak, több, de nem volt igazán kiemelkedő játékos. Illetve ha volt is például egy Háfrátra, ha visszagondolunk, hogy 19 évesen, 20 évesen milyen jól játszott a Fradiba is, és hogy utána tűnt el, hogy az miért van, amikor mondjuk az egyértelmű volt, hogy az egy rossz döntés volt tőle, hogy elment a Győrbe, és mert addig, amíg a Fradiba volt, ott tényleg fejlődött és jól játszott, aztán elment Győrbe több pénzért azért, hogy ne játszom, és azóta csak keresi önmagát. De a Lakatos Ritára gondolok, aki szintén nagyon jó fejlődött Vácon, és jó játszott, és aztán ki akart menni külföldre, ki is ment Norvégiába, azért, hogy onnan novemberben visszajöjjön, és onnantól kezdve nem találja magát. Tehát vannak ilyen töréspontok tehetséges jó játékosoknál, hát ezt nem egyszerű megmondani, hogy miért.
A Lakatos itt egyébként most hosszabbított Németországban a Bundesligában a Zwickaunál 2 évet. Csak ugye az ő tehetségével nem egy Zwickaunál kéne játszania.
Hát, igen, épp erre gondoltam én is. Ugye ezelőtt nem tudom én 5 évvel, vagy 6 évvel, várjál csak 3...
18.
5-6 éve, hogy a Vácban 19 évesen egy a legmeghatározóbb játékos volt, és sok gólt lőtt, és védekezett, és jól csinálta, és 2 évig, utána kiment Norvégiába, kész, onnantól kezdve semmi.
Hát ő ugye felnőtt
vele. De nem az, amire mindenki gondolt, hogy na majd ő lesz a magyar válogatottnak 25 évesen a meghatározó játékosa.
Hát nagyon nem. Nagyon nem. De amúgy ezek az esetek is nagyon érdekesek, és szerintem azért mutatják azt, hogy nyilván a tehetség az egy dolog, meg a jó, nem tudom, fizikai paraméterek, de azért borzasztó komplex, hogy mitől lesz valakiből sikeres sportoló, és ez nem csak kézilabdára igaz, ez szerintem rengeteg más sportágra is. A Háfra Noémi esetében szerintem ott nagyon-nagyon sok tényező van. Én erről amúgy pont az oldalunkra néhány nappal ezelőtt írtam egy cikket, én azt gondolom, hogy ott azért meg lehet kérdőjelezni azt is, hogy azok, akik mondjuk ott körülötte segítőként, menedzser, család, egyebek próbáltak valamit csinálni, azért néhány döntést én azt gondolom, hogy valakinek a külső környezetből, ha máshonnan nem a külső környezetből, azt kellett volna, hogy figyelne. És én nem csak a Győrbe igazolását tartom ilyennek amúgy, hanem például azt sem értem, hogy most a vérgyenge Budućnostban nem tudott gyakorlatilag pályára kerülni, akkor miért ment el egy még erősebb klubhoz. amikor az lenne neki valószínűleg most a cél, meg az érdek, hogy játékidőt szerezzen újra, úgyhogy sok minden félre ment ott, és azért az arról ő amúgy ilyen félig meddig nyíltan beszélt, hogy nála azért komoly mentális problémák is voltak, és nem biztos, hogy például arra fel volt 19 évesen készülve, hogyha kiesik a kezéből a labda, akkor kap, mit tudom én, 500 kommentet Facebookon, hogy ő mennyire rossz játékos. Úgyhogy szerintem az ő esete az remélem, hogy tanulságos lesz mindenkinek, mert abban amúgy nagyon sok minden összegyűlt egyszerre.
Igen. És reméljük, hogy Simon Petra nem jár így.
Ugye többször úgy. Igen, de ott ugye többször utaltak arra, még az Ele Gábor is, hogy nagyon fél attól, hogy újra ugyanazokban a hibákban nem akar beleesni, mint a Háfronoimi kapcsán. Tehát ezt a Gábor kifejezetten hangoztatta, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy hasonló pályán van jelenleg a Simon Petra, és nem szabad ugyanazokat a bakikat elkövetni, nem szabad túl hamar bedobni, nem szabad, ugye a Háfronoiminál például folyamatosan játszott, tehát minden szület nélkül játszott le körülbelül 3 évet egyben, mert ugye nyáron vannak az utánpótlás versenyek, aztán felnőtt szezon, aztán megint utánpótlás verseny, aztán megint felnőtt szezon, aztán jött az olimpia, aztán megint felnőtt szezon. Tehát ezt sem lehet 3-4 éven át folyamatosan csinálni, és ugye itt azért megint a Simon Petránál is előkerült, hogy, és én például azon a véleményem voltam pont itt a, ugye ezen a sveháti osztrákok elleni meccsen tört be a válogatottba, az volt az első válogatottság, és baromi jól játszott. De én már akkor is azt mondtam, hogy ettől függetlenül őt nem biztos, hogy szabad lenne kivinni például a világbajnokságra, és egy ideális valóságban nekünk nem lenne szabad a magyar kézilabdázásnak rászorulva lenni egy 18 éves újoncra. És hát nyilván némileg azért itt a Háfronoimi esete is felvillant, persze, hogy ne kövessük el újra ugyanazt a hiba sorozatot.
Én ebben nekem más a véleményem, ha például Görbiczani tábor indulok ki. Hogy Görbiczani már 17 évesen a 2004-es világbajnokságon meghatározó játékos volt, és onnan töretlenül is részt vett a junior világbajnokságokon is, a Győrbe is meghatározó volt, és a felnőtt válogatottban is egészen 35-6 éves koráig. De én azt hiszem, hogy az Oftedál is már junior, meg a Jugendben is jó volt, és onnan végig, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a probléma, hogy őt.
Hát itt van a Henny Reisztad is, ő is ugyanilyen, tehát ő is.
Igen, igen.
De őket azért a felnőtt válogatottban, hogyha megnézitek, sokkal inkább fokozatosan építették be.
Hát...
Mondjuk a norvég felnőtt válogatott státusza is más, tehát ezt is el kell ismerni, meg más az a játékos keret, tehát nyilván van ki mögé berakni, ugye a Simon Petránál inkább maradjunk annyi, hogy őt mások elé lehetett joggal rakni, forma, meg tehetség alapján. Én azért mindig félek attól, hogy 18 évesekre, 19 évesekre ekkora terhet rakunk. A Görbicces példa, hát volt igen egy Görbiczanita, de azért az egy volt. Meg egy Görbiczanita. Tehát azért ő egy külön jelenség volt, és nem csak a játék tudása miatt.
Akkor itt bedobnám az akadémiáknak a szerepét, mert így ezt pedzegetted, Karesz, hogy ha már tényleg ilyen professzionális szisztémát próbálnak felépíteni, akkor ott már pszichológusoktól kezdve rengeteg fajta szakember lehetne, tehát akkor egy akadémiai rendszernek erre is kéne gondolni, hogy akár a pszichésen megedze ezeket a játékosokat, szóval jól működik ez az akadémiai rendszer, gondolom van létjogosultsága, de akkor vannak benne azért hibák, foltok, amiket kéne javítani.
Én nekem, hogyha szabad egy ilyennel kezdeni, én azt gondolom, hogy egy adott problémára, vagy egy adott kérdésre sokféleképpen lehet jó választ adni mindig. Az akadémia lehet egy jó megoldás, nem biztos, hogy csak az a jó megoldás, meg nem biztos, hogy csak az a rossz megoldás, tehát egy akadémiai rendszert is lehet jól üzemeltetni. Azt is szerintem látni kell, most már ilyen nagyjából 10-12 éve működnek ezek az akadémiák, vagy hát főleg ugye itt Nekáról beszélünk szerintem. Én ott azért látom, mondom, hogy az elmúlt években főleg a felnőtt eredményekből való visszajelzések alapján milyen korrekciókat próbálnak eszközölni ott a szakemberek. Az biztos, hogy azért ezekre odafigyelnek a nekán. Tehát biztos, hogy ezeket nem felejtették el, meg azért ennyire nem Tehát ne gondoljuk azt, hogy ennyire amatőr a közeg, hogy nem foglalkoznak mentális felkészítéssel. Nemrég beszélgettünk a Szabó Annával, aki a Budaörstől most kiigazol a Thüringer HC-hez, és ő is elmondta, hogy ő is külön is készül, és hogy igenis azért van, tehát foglalkoznak ezzel a témával a nekán belül a játékosoknál is. Hogy mennyire elég, nem elég, azt majd meglátjuk. Sok párbeszéd, meg sok elemzés volt, azt hiszem, talán leginkább egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt arról, hogy a kiválasztási rendszer mennyire jó a nekánál. Elvárható lenne-e, hogy ennél több játékos, jó játékos, többféle játékos jöjjön ki a nekából. Úgyhogy erről azért eltérő vélemények vannak. Én azt mondom, hogy lehetne jó a neka. Szerintem egyelőre még a kimeneti eredmények annyira nem jók, mint amennyire ezt úgymond felkonferálták, amikor ezt megalapították.
Én nekem megmondom őszintén az a véleményem, hogy mikor megalapították a nekát, szakemberekkel, komoly szakemberekkel beszéltem, akiknek hasonló volt a véleményük, nem tudtuk elképzelni, hogy ebből lesz valami. Mert a nagy kluboknak, mint a Győr, Fradi, Debrecen, ahol igen komoly utánpótlás munka folyt már azelőtt is, onnan a játékosok nem mentek el a nekába. Ugye azok ott maradtak Győrné, mert remélték, vagy a Fradinál, hogy majd ugye hamar bekerülnek az első csapatba, meg hát ott jó munka folyt azelőtt években, és gyakorlatilag a neka a kezdetben ilyen no-name tehetségeket szerzett be, határon túlról, falukból, akiknek nem volt meg az a előképzése, mint egy nagy klubba levő ifi játékosnak. És 14 évesen mész oda a nekába, és hát gyakorlatilag oda csőrítettek nem tudom hány gyereket, akik tehetségesek is akartak, és akkor abból tesztek alapján meg kiválasztottak 30-at, hogy na, akkor nekások vesztek, aztán 30-an vannak körülbelül egy osztályban, fiúk, lányok, és akkor azzal kezdtek el dolgozni. De az nem ugyanaz, mint hogyha 7-8 éves korodtól jó szakemberek dolgoznak veled, megvannak az alapok, mint hogyha egy kis faluból oda kerülsz, ahol tehetséges vagy, de nem kaptad meg azt az alapot, és az 14 évesen kerül leted. És 14-től 18 év azért az nem sok idő, amellett, hogy tanulniuk is kell. Tehát nem lehet 4 év alatt egy játékost olyan szintre hozni. Egy NDK-s sport Wissenschaftler, sporttudományok, nem tudni magyar, mi most ilyen kinevetnek, de hogy
sporttudományok.
Igen, sport, tehát az mondta, hogy egy tehetséges 14 éves játékosnak 10 000 edzés óra, nem, sportolónak, bocsánat, mert nem kézilabdáról beszélt, hanem általánosságban. 10 000 edzés óra kell ahhoz, hogy világklasszis junior atléta legyen. Utána újabb 5 év alatt 10 000 újabb edzés óra kell ahhoz, hogy világklasszis sportoló legyen. Ez, hogy most a gyorskorcsolya, vagy atléta, vagy kézilabda, persze lehet, mondjuk gondolom, hogy egy atlétának, meg egy gyorskorcsolyázónál ez 10 000 óra, a kézilabdásnál mondjuk 8 000. De ha ezt elosztod 5 évre, az igen sok edzésmunka, és egy hosszú folyamat. És mindenki elvárná azt a nekától, hogy 18 évesen már kész játékosokat, mindent tudjon. És főleg úgy, hogy a kezdetekben ráadásul, mondom, olyan játékosokkal kellett, hogy elkezdjék a dolgokat, akiknek nem volt alapképzése. Most már gondolom változott azért a helyzet annyiból, hogy ugye a neka ezekből is olyan csapatot formált, hogy simán nyerték a magyar bajnokságokat, az U15, U16, stb. És akkor ugye már egyre több játékos gondolta úgy, hogy na én is szeretnék a nekába menni, és nem a győri fibe szeretnék lenni. Tehát most már a nekának nagyobb rangja van, mint egy győr serdülőnek, vagy egy Debrecen, vagy fradi serdülőnek, és esetleg egy tehetséges játékos, akinek alapképzése van, inkább elmegy most már Nekához. Ehhez az is kellett ugye, hogy a válogatottak, a junior, meg jugend válogatottak, világbajnokságot nyertek, Európa-bajnokságot, és minden gyerek szeretne Európa-bajnok lenni, meg világbajnok, és úgy látták, hogy na, ha Nekhába vagyok, nagyobb az esélyem. Úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű folyamat szerintem, hogy na, Nekhába mész, akkor 18 évesen te már egy kézjátékos legyél, és miért nem leszel világklasszis is 22, a Nekha hibás. Hát ha Nekha elviszi egy bizonyos szintig, miért nem fejlődik utána tovább a kluboknál? Tehát hol van az a, amit a NDK-s edző mondott, hogy hol van az a 8-10 ezer óra, ami egy további fejlődést hoz a junior világklasszistól a felnőtt világklasszistól.
Na, ti itt vagytok még?
És ez nem, nem az alapképzése. Labdát passzolni, ezért megtanultak, mi hiányzik. Mondják már meg, hogy mi hiányzik. Selezni is tudnak, mert különben nem ment volna végig a junior világbajnokságon egy-egybe az a játékos. Abba lehetne talán azt hiszem vitatkozni, hogy magasabb játékosokat lehetett volna, akik koordinatívban is jók, hogy azokból lehet igazán világklasszis fölvenni a Nekhára. De hát mondom, eleinte szerintem még az is probléma volt a Nekhának, hogy összeszedjenek játékosokat, mert a nagy klubokból senki nem akart oda menni. Én így láttam így a kezdeteket. Már most szerintem jobb a helyzet a Nekhának.
Hát valamivel biztos jobb, igen, de az a furcsa, hogy azért posztokon még a magyar női felnőtt válogatottnál is nagyon nagy hiányok vannak, tehát tudom én, csak a balátlövőt nézzük, hogy azzal, hogy azt nem értem, hogy amikor van ez a képzés, nyilván balátlövőket is képeznek ott a Nekhánál is, hogy azokból miért nem lesz akkor legalább magyar válogatott szintű játékos, tehát hogy hol vannak ezek a... Meg mint hogyha mindenki egyforma a játékstílus képviselő. Annyi jó irányító van Magyarországon, hogy Dunát lehet őt rekeszteni. Tehát már a negyedik, ötödik játékosunk is tényleg nagyszerű játékos. Közben meg vannak olyan posztok, ahol meg egy játékos se tudunk összehozni szinte. Tehát, hogy ez miért van, Feri, szerinted? Vagy akkor ezt nem tudom, melyik őtök... Látja ezt jobban.
Most kezdjek, Aresz.
Hát ez szerintem a millió dolláros kérdés, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt apostrofálni. Erről nagyon sokat beszélgettünk amúgy mi is a saját podcastjainkban, hogy és pont ugyanez a gondolat hangzott el most itt a svájci meccs kapcsán, hogy tényleg, hogyha sorba rakjuk az irányítókat magyar női válogatott szempontjából, akkor körülbelül tényleg az ötödik irányítónk is Európa Liga csapatban kezdőjátékos. És ehhez képest meg balátlövőben egy olyan háfronói, amit próbálunk jelenleg visszahívni a keretbe, aki perceket játszik, az korábban megénekelt női Bundesligának egy erős csapatában, de jellemzően a kis csapatok ellen kap néhány percet. Ugye ez azért is érdekes, mert amúgy teljes mértékben ellentmond azzal, ami kritika elhangzott a Nekha ellen, hogy kifejezetten a magas játékosok vannak előnyben a kiválasztásnál. Hát én ezért is mondom, hogy szerintem azért történt már egy szakmai korrekció itt az esetleges korábban felvetett aggályokhoz képest, hogy miért irányítókból jön ki ennyi, ezt én megmondom őszintén, hogy nem tudom. Tehát ez nekem is egy rejtély, de szerintem amúgy a játék is változik, tehát azt a fajta átlövő játékot, amit mi keresünk, én abban azért nem annyira hiszek, hogy azt ennyire túl kellene misztifikálni. Tehát ez a 11 méterről fölugrok, bedobom, ez a 90-es, 80-as évek kézilabdája volt, ma már nem ez a játék. Szerintem amúgy nem akkora dráma, hogy nincs ennyi átlövőnk. Hát meg azt gondolom, hogy egy szövetségi kapitánynak az egyik legnagyobb skillje az kellene, hogy legyen, hogy hát abból a kevésből valamit kialakít. Tehát, hogyha hiány van, akkor talál valamit, amivel azt át tudja hidalni. Ez ugye nem egy napi szintű klub munka. Itt szerintem rövid távon egy-egy meccsre sokkal inkább ki lehet az ilyen anomáliákat, hiányosságokat egyenlíteni.
Most hagyj kérdezek már tőletek valakit. A női BL-be ki jelenleg a legjobb csapat?
Most jelenleg?
Igen.
Hát, jó kérdés.
Ezzel jót lehet vitatkozni szerintem.
Hát, lehet, most nem arra akarok kiugadni.
De nem a Győr.
Megegyezhetünk, hogy a Győr ott van mindenképp a...
Hát a legjobb négyben mondjuk ott lehet, igen.
Nincs galátlövőjük.
Na most már épp erre, várjál, erre akarok kiukadni, hogy a Győr ugye simán nyerte a csoportot, addig nem kaptak ki, amíg nem voltak fix továbbjutók, azt, hogy utána kikaptak olyan meccseken, amikor már tuti elsők voltak.
Mindegy volt, igen.
Annak nem tudjuk, hogy mi van a hátterében. Tehát ez lehet, hogy nem tudom, úgy edzett az edző, hogy azt mondta, ezek a meccsek mindegyek, meghajtom a csapatot, nem vagyok olyan ezé, lehet, nem tudom.
De. Valaki a mi podcastjünket hallgatja, mert ott ez elhangzott amúgy, bocsánat.
De hogy áll föl a Győr? Milyen játékosok van a átlövő pozíciókban? Ha jól számolom, 4 ilyen 170 centis irányító játszik a Győrbe, mert a Gross többnyire sérült, ebbe a szezonban szinte nem játszott.
Hát
a korai lány sem nagyobb 172-nél, úgyhogy ahogy mondod, hogy nincs balátlövőjük, viszont ennek ellenére a apró, gyors játékosokkal is egy nagyon eredményes kézilabdát játszanak. Tehát a kézilabda nagyon elment a gyorsaság irányába, és nem a kintről lövik a gólok zömét, hanem áttörésből, meg gyors játékból. De én azért azt mondom én is, hogy mindenképp legalább egy magas, gyors, átlövő játékos fontos lenne a csapat, és ez hiányzik a magyar utánporlásban. Most a utóbbi időben kijött a Csíkos, aki most a Vázban van.
Igen,
ez jó játékos, aki átlőni is tud, meg áttörni is tud, betörésből is tud gólt lőni, koordinatív, védekezni is tud. Én most ő benne látom a nagy magyar jövőt.
Igen.
Átlövő poszton, de hát remélem, hogy nem történik vele az, ami Háfrával. Mert Háfra is nagyon jó indult, meg kell mondani.
Hát az indulás nagyszerű volt, igen.
De mondom, ami érdekes, hogy a Győr is ugye hát gyakorlatilag 4 irányító játékossal játszik sokszor. És az
na de akkor én is hadd válaszoljak egy ilyen kvíz kérdéssel, hogy ugye ki a legjobb játékos jelenleg a világon? Női.
Hát a Rijkaard biztos, én szerintem.
Igen, igen. Én is azt mondom.
Rijkaardnak mi a pozíciója?
Balátlövő, és magas, gyors, koordinatív.
Balátlövő? Ő balátlövő?
Hát balátlövőt játszik. Oftedál az irányító.
Hát igen, a
Norvég. Hát
de a klubjában meg ugye középtében játszik nagyon.
Na jó, de erre azt mondom, tudod, hogy bal átlövő, jobb átlövő, irányító. Már minden támadás úgy indul, hogy csinálnak egy cserét. Tehát nem tudom, kijön a beálló, forgásnak mondják, rúgang, vagy kimegy az irányító, ugye bal átlövőbe, kapja a szélsőtől a labdát, a lövő jön mögötte. Tehát pozíció, dupla keresztek, vagy egyszeres, tehát azonnal változik a kezdetben már a olyan szinte nincs is, hogy egy balátlövőbe fejezze be a támadást.
Köszönöm. Erre akartam kiukadni, hogy...
Ezt így kijelenteni, hogy balátlövő, lövő. Maradjunk annyiba, hogy vannak a lövők, és azért jó, hogyha egy legalább olyan, aki 9 méterről felugrásból is veszélyes. De betörésből is tud gólt lőni. Meg tud passzolni a beállónak is, meg a szélsőnek, tehát egy komplex játékos, mert azok a lövők, akik csak lőni tudnak a mai kézilabdában, azért kiérnek rá a védők.
Igen. Viszont akkor lövőnk sincs jó jelenleg a magyar válogatottban, mert nem látjuk. Nem látjuk.
Igen.
Próbálkozunk Alvek Annával, hát kisebb-nagyobb sikerekkel, azt mondom.
Most azt mondom, az Anna sokat fejlődött az elmúlt évben.
Hát most a Magyaróvár jót tesz neki.
Igen.
Igen, az jót tesz neki, az biztos. De hát ővel is sok munka lesz még valószínű.
De még fiatal, 2000.
Hát, igen.
2000-es?
Fiatal. Most nem tudom mennyi, de...
Valahol ott. De hát szerintem most ide 22.
22 éves. 2002-es. Hát ő előtte még azért szép jövő állhat.
Vagy 2001-es, én azt hiszem, hogy 2001-es. Mert a 2000-es válogatottban volt, nem a 2002-esben.
Valahol ott. Nekem amúgy van egy elméletem, hogy azért a kézilabdázás piaca a balkezes játékosokat mindig egy picit felülértékeli, és talán túlértékeli. Most nem mondjuk neveket, meg nem azért, mert most az albekat, de hogy róla jutott eszembe. Ez férfi nőni valamely egyaránt így van. Tehát ha valaki balkezes, nehogy Isten balkezes és magas, akkor azért itt látunk olyan példákat, és tényleg név nélkül, hogy mondjuk az elmúlt három szezonban 5 darab meccset nem tudott lejátszani az illető, de top csapatban játszik Bajnokok Ligájában. Játszik, hát nagy időzőjeletben, úgyhogy...
Igen, hát én...
Tehát szerintem van egy ilyen piaszorító hatás is.
Ja, én is ugye megszületett a lányom, egyből a bal kezébe adtam a kis golyót, hogy bal kezes leszel. Erre egyből átvett a jobb kezébe. De igazad van teljesen. A balkezeseknek több az értéke, mert kevés a bal, főleg átlövő. Még szélső az, egy balkezes átlövő, aki magas, balkezes, az megvan az értéke. Hogy az mennyire reális, ebben is igazad van. Ebből osztom a véleményet teljesen.
Épp még, hogyha van időnk, akkor bedobtuk így az adás előtt, hogy mitől jó a világ élmezője. Itt beszélhetünk, hogy milyen piac, mennyi stadion tudnak megtölteni, milyen akadémiák vannak, hogy nektek van erre megfejtésetek, ahogy követitek a nemzetközi válogatottakat, hogy Ausztriához, Magyarországhoz képest mit csinálnak jobban, mivel másabb ott a szaktudás, lehetőség, pénz?
Hát pénzben nincs különbség szerintem, mert Magyarországon egész sok pénz van a kézilabdában. Tehát kevesebb pénzből jobb eredményeket hoznak én szerintem országok, mint mi.
Én hát talán túl sok pénz van a kézilabdában Magyarországon, ez a baj.
Lehet.
És emiatt fölhígul a szakma. Tehát régen csak azok voltak edzők, nem ébérért, de nem nagy pénzekért, akik tényleg szívvel, lélekkel a kézilabda mellett voltak, és amióta ennyi pénz van, és eljön hozzánk edzőmeccsre egy magyar csapat, vagy mi elmegyünk, és nem tudom, 8 ember dolgozik a NB1B-s csapat mellett profiként. Nálunk meg én vezetem a buszt, én viszem a mezeket, én vagyok, aki a videót kielemzi, minden én vagyok. És akkor megverjük őket. Jó, mondjuk NB1B-s csapat, de ők többet edzenek, mint mi másik oldalról. Tehát én beszélgettem már arról is, hogy nagyon, ugye van most már kondi edző, kapus edző, másod edző, pszichológus, nem tudom még milyen edző, ha sérültek vannak, azzal edző foglalkozik, a vezetőedző, és akkor régen volt egy német András, a Fradiba, még talán másod edzője se volt egy időben, hanem egyedül volt, és ő csinált mindent. Sokkal komplexebb volt, de képbe volt. Meg ugye ezáltal fejlődik az ember, hogyha mindent neked kell csinálni. Minden téren fejlődsz. És akkor a tapasztalatokat begyűjtöd. Ezt csináltam, ezt edzettem kondiba, ez jött ki belőle. Ugye az évek folyamán ez kijön. Hogyha most elvégzi valami kondiedző a TF-en a kondiedzőszakot tudományosan, ami nem kézilabdára specializálódik, hanem általánosságban kondiedzésekot tart, egy kondiedzést, nem biztos, hogy az a kondiedző, illetve én most már biztosan tudom, hogy sokan nem, tartanak olyan kondi edzést, ami fontos lenne egyes speciális dolgokra. Tehát nem biztos, hogy ez a túl sok pénz jó dolog. A másik viszont, ami még a motiváció, hogy régen minden játékos azért küzdött, hajtott, hogy bekerüljön a válogatottba, hogy ott jó szerepeljen. 2001-2002-ben másodikok voltunk a világranglistán, őknél, a dánok mögött, hogy kikerülhessen külföldre, mert ott 10-szeresét kereste, mint otthon. Most már a NB1B-be is olyan pénzeket keresnek, hogy hova hajtsak. Nem beszélve az NB1-ről egy átlagos játékos is. külföldön nem keres annyit, itthon megkeresem. Hát, hogyha ez a klub nem, akkor jelentkezik értem három másik klub, hogy gyere ide hozzám. Ugyanabb azt a, és akkor nincs meg az a motiváció, hogy úgy oda tegyék magukat. Én így. Ez lehet egy ok, szerintem.
De ez mintha most picit változna, nem? Nem gondoljátok? Tehát, hogy most az elindult a külföldre a magyar lányok. Most nem tudom, hogy pénz lett kevesebb a magyar kézilabdában, a nőibe, és azért mentek el, vagy pedig megjött a motiváció. Tehát most azért látjuk, meccbe igazolt a Szemerei, vagy a Pásztor a Moson-Magyaróvártól, hogy elme a Nantba fog játszani. Tehát most azért francia-német bajnokságokba tudnak kiigazolni. Azelőtt fel sem merült szerintem még gondolatba se, hogy kibendek játszani, mert minek.
Többet igen, kibendek. De majd várjuk meg, hogy mi lesz velük.
De igen, ez jó.
Mert ezzel így volt a 2000-es években is, hogy hajtottak, kimentek külföldre, és klasszis játékosok ott elsüllyedtek. És utána már, ha hazajöttek, nem sok példát tudok mondani, akik miután kimentek külföldre, jobbak lettek, mint előtte a 2000-es években.
De viszont nálatok a hipóna azért a magyarok egész jók voltak.
Az még korábban volt.
Ez még korábban még volt. Ótimiék, a Kirchner.
Hát igen, mert német.
Hát illetve volt egy korábban, meg volt egy utána. Tehát a hipó az pont a, előtte meg utána volt egy magyar korszak.
Ez természetesen nem mindenki lett rosszabb. Például akik Dániába kimentek a 2000-es években, hát már egyet sem tudok mondani. Aki
az jön. Igaz, az tényleg így
az volt. Nem. De akkor nagyon más van.
A Borókrita,
Hálinger Kati, ő is kim volt egy vagy két évet, az akkor nagyon, nagyon ambiciózus volt az a Kopenhága.
De nem arra emlékszik, hogy megváltotta a világot.
Igen. Egy vagy két szezon után onnan elment. De szerintem akkor nagyon más volt, akkor én nekem, ha jól emlék, akkor az volt a trend, hogy Magyarországon nagyon sokat edzettek a játékosok, mennyiségileg nagyon sokat. Külföldön sokkal kevesebb volt a közös koordinált edzés, és már akkor is nagyon divatos volt, főleg Dániában az, hogy kiadták a játékosoknak az egyéni edzésprogramot, és arra nem voltak feltétlenül felkészítve ezek a játékosok. Tehát ott volt szerintem egy ilyen módszertani felfogásbeli különbség. Visszatérve arra, hogy most mi van Magyarországon, szerintem kipukkadt a lufi, tehát azért azt nem lehet végtelenségig fújni, hogy tolnak valamiben rengeteg pénzt, és aztán törvényszerű, hogy a nagyobb részének ebből nem lett eredménye. Tehát most megint nem mondjuk neveket, de volt olyan magyar NB1-es klub, ahol válogatott játékosok voltak, és esélyük se volt a 7.-8. helynél előrébb jutni, és egy idő után abban a közegben, ahol ők mozogtak, ahol emögött ott volt a politika, vagy egy adott erős ember valamilyen politikai vonalról, aki aztán onnan távozott, elment ide-oda-amoda, kihúzták a szőnyeget a klubból, és akkor most megint sokkal kevesebb pénz a fiatalokkal kell nekivágni, teljes újra tervezés van, és nem egy, nem kettő ilyen van most a magyar NB1-ben is. Az, hogy mennyire tisztul ettől, vagy mennyire lesz jobb hosszú távon, hát ezt majd szerintem az eredményekből fogjuk látni. A magyar játékosok, hogy miért mennek külföldre, szerintem ez nagyon érdekes, ezt a Szemerei Zsófi is mondta például, ha már az ő neve elhangzott, hogy azért ezen a szinten most ott tart a magyar valóság, hogy viszont beszűkülnek a lehetőségek. És itt biztos, hogy azért emberi kapcsolatok is vannak, az is bennem, hogy például a Zsófi ugye egy kapus, tehát ott két ember van egy posztra, abból is jellemzően az egyik sokkal többet játszik, és a másik meg elégedetlen, tehát valahol ez az alapfelállás egy kapus poszton, nyilván nem akar rosszul dönteni, és akkor megnézi, hogy a Győrbe nem, a Fradiba nem, az Óvárból tovább szeretne menni, Debrecenben nem megy át, mert a közvetlen riválishoz nem megy át, meg ott is megvannak a kapusok, akkor marad a külföld, tehát ő onnan lefele már nem tud váltani, nem akar, nem azok az ambíciói, akkor neki marad a külföld. De egész egyszerűen szerintem itt azért, és ilyen szempontból összetartozik a két dolog, hogy nincsenek ilyen, hogy mondjam, légvárak itt a Magyar Bajnokság alsóházában, ahol valaki letesz az asztalra, most mondok majd havi 3 millió forintot egy válogatott játékosnak, csak gyere el a 9. helyezethez, és aztán nem történik semmi. Tehát most már legalább ez nincs meg.
Mondjuk volt idő, amikor ez volt.
Igen, hát biztos a Zsófi esetében most különbeli szenzációs szezon fut, eddig is jó típus volt, de ebbe a szezonban meg az különösen. Biztos, hogy van egy olyan, hogy az utóbbi időbe, tehát amikor a válogatott nem volt olyan sikeres, az elmúlt, egyre többet hallani a közmédiába, hogy miért nem mennek ki külföldre, és akkor ugye a játékosok is úgy gondolják, hogy ja, ki kell menjek, ez az egyik ok, hogy majd akkor jobb leszek, a másik ok, hogy valami egy kis kalandvágy, kipróbálom magam külföldön, nyelvet tanulok, személyiség fejlődik, ha valaki azért megy ki külföldre, az is egy jó, én azt mondom. Engem sokat szoktak hívni Magyarországról, hogy a lányomat kivinném a hipóba, de ilyen 14-18 év közötti gyerekek is, mert nagyon tehetséges kézilabdás, de itthon nem tud fejlődni, mert rosszak az edzők, és akkor én erre mindig azt mondom, hogy ez nem igaz. Otthon jobb edzők vannak, mint itt Ausztriában, ott biztos, hogy kézilabdában jobban tud fejlődni. Ha az a célod, hogy Ausztriában végezz el a középiskolát, itt érettségizzen, más szemléletet ben éljen és tanuljon, mert utána itt elvégez egy főiskolát, egy egyetemet, az biztos, és itt marad Ausztriában, az biztos, hogy utána nem lesz problémája az életben. És emellett még kézilabdázik is, akkor ide kell jönni. De ha csak az a célod, hogy jó kézilabdás legyen, akkor nem szabad ide jönni. Akkor otthon sokkal jobbak a lehetőségek. Úgyhogy, hát jó, egy Metz az ugye Bajnokok Ligáját játszik, nagyon jó edzőjük van, gondolom ez is egy ok volt, de hát majd ez úgy kiderül, mert a másik, amit úgy észreveszek, hogyha kimennek külföldre a játékosok, nagyon sokan ott lesérülnek. Hát ez többek előfordul, mivel hogy más szerintem az edzéseknek az összeállítása, és lehet, hogy ehhez ők nincsenek hozzászokva. De hát nehéz, ezt semmire nem lehet azt mondani, hogy ez így van.
Más, nem tudom, a top 5, top 10 nemzet, akinek most a válogatottja nagyon szép eredményeket ér el, ott az utánpótlás, a büdzsé, a pénz, a reklám, jogdíjak, mi egymás, tehát hogy ott van valami megfejtés, ott mit csinálnak jól, hogy ilyen jól teljesítenek az utóbbi időben?
Hát azt nem tudom, hogy az ilyen jogdíjak, meg stb. Hogy áll, de az, hogy miért jó a norvég meg a dán kézilabda, azért, mert szinte minden norvég, minden dán klub ugyanazt a stílust játsza. Ezt Magyarországon nem lehet elmondani. Azt nem mondanám, hogy ahány klub annyiféle stílus, de az biztos, hogy nem minden klub ugyanazt a stílus játsza. Viszont megvan ez a norvég stílus, dán stílus, és az mindegy, milyen dán csapat ellen játsza, vagy norvég ellen, ugyanazt játsza. Ez azt jelenti, hogy a utánpótlás edzők tisztában vannak ezzel a stílussal, és akkor már gyerekek kiskoruk óta ezt tanulják, és ezt aztán, mikor oda följutnak, már olyan perfekt szinten csinálják, hogy most mi a magyar stílus? Itt nem tudom, melyik edző tudná megfogalmazni, föltenném a kérdést, majd egyszer megkérdezem már tőlük, hogy na szerinted mi a magyar stílus?
Pedig annyit beszélnek róla.
Nem?
Tehát ez ilyen szólam szinten azért igen. Létezik.
Igen, de valaki fogalmazzána meg nekem egyszer, hogy mi a magyar stílus. Tehát, hogyha én nem tudom, én edzőképzőbe járok a C-licencre, hogy akkor ott milyen stílus tanítanak nekem. Mert az, hogy most megtanítjuk, így kell a csel csinálni, így kell lőni, így kell védekezni, ilyen kondícióedzést kell csinálni, megtanulod az edzőin, ez nem stílus. Ezek a kockák a képből, a kirakó kockák. De ezt hova rakom ki, milyen stílusra? Ezt lenne érdemes egyszer megkérdezni a magyar edzőktől.
Hát ez amúgy biztos, hogy egy fontos része. Szerintem amúgy
Azért, amit itt a Feri említett, hogy hogyan oszlik meg a munka a vezetőedző meg egy stáb között, ebben azért szerintem egy jó 15-20 évvel előttünk járnak ezek az országok, hogy ezt már rendszer szinten jól kicsiszolták, és pont azokat a problémákat, amiket itt a Feri említett, hogy esetleg, hogyha ezt valaki először elkezdi, akkor kikerül a, úgymond nem az irányítás a kezéből, hanem a tudás talán nem lesz meg egy vezetőedzőnél a részterületekről, amikor először hirtelen nagyon nagy lesz a stáb. Ebben azért ezek az országok két évtizeddel járnak előttünk, tehát valószínűleg ők már elég jól begyakorolták, és át is tudják egymásnak adni, hogy ugye ennyit kell tudnod a kondi részéről, és ez neked pont elég lesz, ennyit kell tudnod a mentális részéről, az pont elég lesz, és akkor valahol a két véglet közt tudnak mozogni, ahol valószínűleg amúgy az ideális tartomány van. Én szerintem azt se lehet elhanyagolni, hogy mondjuk az északi országoknál azért általában a lakosság egészének a mondjuk így az egészség, tudatossága, meg a kondicionális szintje az azért mondjuk jobb, mint a magyar. Tehát azért egy norvég, egy dán, egy svéd játékos alapból is, egy más az életstílus is valószínűleg, az étkezési szokások is mások, erről is sokat beszéltek. Tehát szóval sok apróság adódik össze abban, hogy miért ők járnak ebben előrébb. Konkrétan a norvégokat, hogyha megnézitek az egész norvég sportot, ugye triatlonban, középtávfutásban, sífutásban vannak olimpiai bajnokaik, ezek azért jellemzően nagyon hasonló atletikus képességeket és edzettséget megkövetelő sportágak. Tehát biztos, hogy ennek van valamilyen olyan sporttudományos háttere is ott náluk, ami egyfajta megosztott tudásként létezik a sportágak közt, úgyhogy ezekben szerintem egész egyszerűen előttünk járnak időben, és ezeket azért nagyon nehéz leküzdeni, tehát az, hogy valaki 10-15-20 évvel előbb elkezd valami tapasztalati úton összegyűjti, fejleszti, koordinálja, ezeket azért ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert most szór négy pénz lett a magyar kézilabdázásban, akkor hirtelen 10 év hátrányokat le lehet dolgozni, tehát ez nyilván, ez azért egy hosszú út.
Igen, ezt én is így látom, hogy a sporttudományban az edzéselmélet, nem is az edzéselméletbe vagyunk mi lemaradva, hanem mert ha megnézek egy EB-t, ugyanúgy a norvég férfiak, mint a nők, az első két meccsen még nem tűnnek ki annyira. Szoros meccset játszanak, ott úgy kikaptak, ott ugye norvég válogatott, még válogatott, első meccsen kikapott, másodikon X-et, és kiesett a csoportba, amikor 2010-valamikor. De az gyakran előfordult, hogy az első meccsek még szorosak voltak, viszont a döntőben, meg ahogy egyre gyorsabbak lettek, míg a többi csapat lassabban. Ugyanúgy, mint ahogy mondod, hogy a sífutók verhetetlenek, és én ebben biztos vagyok, hogy nem az edzés elméletben jók, hanem vannak olyan összetevők, táplálkozás, táplálék kiegészítők, amik nem dopping dolgok, viszont biokémiára, meg kémiára épülnek, és ők abban olyat tudnak, amit a többiek nem. És az, hogy napról napra ők ezt meghúzzák, így ezekben a sportágakban, ahol ez a gyors regeneráció fontos, és az fontos, hogy utána még gyors is legyek. Tehát nem csak az, hogy le tudom futni. Mert mikor mondják azt, hogy hát a magyaroknak rossz a kondia. Hát a győri játékosok is edzenek többet, mint a magyarok, a norvégok. Mert mikor így mondják, hogy azok még pluszba elmegy edzeni. Nem megy el pluszba edzeni. Felejtsétek el. Lehet, hogy egyszer elmegy futni, regenerációs futásra, de az biztos, hogy nem megy le a norvég játékos még utána a kondi terembe. Nem is engedni az edző, mert egy ilyen szerda, szombati, ennek megvan a fölépítése, nem edzhetsz túl sokat, mert akkor olyan lassú vagy, meg fáradt, hogy elbukod a meccset, amikor nekik minden meccset meg kell nyerni. A Grott is azt mondta, hogy már most örül, hogy elmegy, én nem Grott, a beálló mondta, a holland lány, hogy itt olyan nyomás volt rajta, mert itt minden meccset meg kell nyerni, de kikaphatsz Békés Csabán is. Tehát nem mehetsz úgy oda, hogy... De valamit tudnak a norvégok, így egy mondod, Karesz, ebben én is biztos vagyok, a világ előtt tartja őket, és a, mert a férfiak is. Hát azért a norvég férfi kézilabda nem volt soha az a világszínvonal, viszont a EB-ken, VB-ken, ahogy telt az idő, úgy lettek egyre jobbak. De hát erre is azt mondom, hogy nekünk is vannak sporttudósaink, nekünk is vannak biokémikusaink, TFN is, hát ezeket is ki kellene próbálni, kísérletezni, hogy mi az. Például hallottam, már van 2 éve is, hogy olasz futballcsapat játékosai 3 nappal a mérkőzés előtt csülköt esznek. Zsíros csülköt. Hát ugye ez elképzelhetetlen, hogy persze zsírne. De ha belegondolsz, hogy ott, aki kiszámolják, hogy minden ebédre mit kapnak, és ez igaz, miért eszik zsíros csülköt egy focista 3 nappal előtte, vagy 2,5 nappal előtte? Azt tudjuk, hogy a zsír adja a legtöbb energiát. Azt, hogyha kiszámolod, hogy mennyi idő alatt bomlik le a zsír, és mikor lesz belőle szénhidrát az izmokba, amit aztán nagyon gyorsan át tudsz alakítani ATP-vé, ami a gyors mozgásnak az alapvető követelménye, lehet, hogy ők ezt megtalálták. Tehát rájöttek arra, hogy 3 nappal vagy 2,5 nappal a meccs előtt zsírt kell venni. Egy estével ezelőtt szénhidrátot, tésztát, amit ugye mindenki tud már. Tehát, hogyha valaki egy ilyen világklasszi szinten csak nüanszok döntenek, én úgy gondolom, hogy sokat kéne forsenolni, kísérleteket végezni. Én például ezt hiányom a magyar kézilabdában, hogy van pénz benne, és például nem lehet, hogy csinálják, nem tudom, de például egy nekánál meg lenne arra a lehetőség, hogy különböző dolgokat teszteljünk és kipróbáljunk, hogyha ezt teszek, ha ezt iszok, ha ezt csinálom, ha ez-e, akkor hány nap múlva mi lesz, stb. Lejátszani sorozatmeccseket, és akkor abból, ha közben ezt meg azt csináljuk, ezt meg azt eszük, iszuk, akkor utána milyen energiállapotban vannak. Mert ez határozza meg aztán azt, hogy mennyire gyors vagyok, és nem az, hogy nekik sokkal jobb a kondiuk, mert ők többet edzenek.
Kamek, tudtalak követni, és hát reméljük, akár szakemberek hallgatják ezt az adást. És ugye a műsor végén, az elejére terveztem, de a végére maradt pedig nagyon fontos. Attila bedobta, hogy tegnap olvasták, az új információ volt, hogy sajnos 92 éves korában elhunyt Gyurák László. Hogy Attila, összefoglalnád, hogy ő miért volt fontos, ki volt ő?
Hát igen, tehát Gyurák Lászlóról azt kell tudni, hogy 56-os menekültként érkezett az Egyesült Államokba, és tulajdonképpen ő a amerikai kézilabda sport megalapítója. Tehát ő honosította meg ezt a sportágat abban az országban. Azt hiszem több mint 50 évig edzőként is dolgozott, és sajnálatos hír, hogy ugye ma reggel olvastam én is az X-en, hogy 92 éves korában elhunyt. Rengeteg játékos a gyászolja, hát sajnálatos. De Laci bácsi egyébként egy igazi legenda volt ott a tengeren túlen. Egy dolgot sajnált, azt olvastam tőle egy riportot, még így pár évvel ezelőtt, hogy nem sikerült az amerikai kézilabdát felhoznia. Tehát, hogy igazából nem lett népszerű sportág a tengeren túlon, még most sem. Voltak próbálkozások, de nem sikerült.
Én éppen ezért várok arra, mert tudom, hogy Attila nagyon sokat jár Floridába.
Igen.
Hogy nekem ott szerez egy csapatnál egy edzői állást.
Ferikén megüresedett a helyet, hallott sajnos. Tehát szerintem...
És ott Miami Beach-en egy...
Igen, alapítottunk egy
kézilabdát.
Hát ha vállalod az edzőséget, én megalapítom neked. Egész jó. Igen.
A többieknek van valami élménye, kötődése az edzőhöz?
Én nem is ismertem, megmondom őszintén, most hallottam Attilától, de hát szép dolog, meg azért örömmel tölt el, hogy ez is egy magyar volt, aki Amerikában.
Igen, tehát...
És azt tudom, hogy a Faludi is volt Amerikában, több évig edző, Edina is ott van, el tudom képzelni, hogy ő neki szerepe volt már abban is, hogy annak idején a Faludi is kikerült, meg magyar meg.
Igen.
Igen, én is ezt akartam
mondani, hogy...
Igen, hogy most is ugye a női csapatnak egy magyar edzője van, ugye a Szabó Edina személyében a igen, amerikai igen. női válogatottnak, úgyhogy ebben is aktualitás tulajdonképpen, és hát hogy nyilván ugye nyugodjék békében.
Jaj.
Hát sajnos szomorú hírrel zártuk, de mindenképpen érdemes volt szerintem megemlékezni rá. De Google-ben ittottam, ott még több információt tudtok megtalálni róla. Jurán László 92 évesen elhunyt, de nagyon aktív edző volt. Köszönjük neki a munkáját. És köszönöm szépen nektek, hogy online be tudtatok csatlakozni. Szerintem nagyon izgalmas volt, és hát, hogy tudnánk is folytatni, de hát már este 10 óra van, de én is nagyon örülök, hogy egy ilyen 90 percre állhatok rendelkezésemre. Ha van kedvetek, akkor nem tudom, havonta, két havonta egy ilyen szeánszot, akár személyesen, vagy ha jobb, akkor így online hozzunk össze. Én nagyon élveztem, meg nagyon hasznos volt. Persze, hogy csak belekaptunk egy-egy témába, de legközelebb akár egy-két témát csak kivesézünk, de így bedobtuk ezeket így készülve az adásra, és szerintem így mindenbe azért valamennyire be tudtunk mélyebben menni. Én nagyon örülök, hogy ennyi mindenről is tudtunk beszélni, és hogy három, hát én hívlak titeket szakértőnek, szakembernek, ezt mindenki úgy vegye magára, de ti ezzel foglalkoztok, valaki hivatásszerűen, valaki komoly hobbiként, de szerintem mind a hárman nagyon érdekesen átadok hozzá, és átok hozzá, a kézzel is foglalkoztok, és ezekre a nem tudom mennyire bonyolult kérdésekre, vagy akár matematikai kérdésekre, hogyan kell táplálkozni, azért tudtunk kicsit közel tudtuk hozni a nézőknek, hallgatóknak a kézilabdát. Szóval köszönöm szépen Domos Attilának, hogy itt volt, köszönöm szépen Attila.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, örömmel jövök legközelebb is.
Köszönöm szépen, megtisztelsz. Itt volt velem Cserfalvi Karesz, köszi Karesz.
Köszönöm szépen, sziasztok.
És nem utolsó sorban Kovács Ferenc, köszönöm szépen, hogy te is becsatlakoztál.
De én is köszönöm, meg örülök, hogy Karesszal most először így, már így személyesen is, még ha csak online is, mert eddig csak interneten követtem meg.
Így van.
Néha egy-egy megjegyzést a cikkeibe, de majd ezután már másképp fogom követni. Még a Zolival lenne jó, mert ő is ugye nagyon sokat.
Hát akkor majd kihasználom az alkalmat, hogy ezt akartam mondani, hogy nagy szeretettel várunk majd mi is a Handball Expert kézilabdás podcastbe, úgyhogy egyeztessünk.
Jó van, jó van.
Szuper, csináljátok értékes, értelmes műsorokat, figyelj, én is merre jártok, mit csináltok, és akkor keep in touch. Kedves nézőink, hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha van véleményetek, van hozzáfűzni valótok a témákkal, a fejezetekkel kapcsolatosan, mert tényleg amikről beszéltünk, szépen fejezetesen bent vannak a leírásban, ott van a komment szekció, használjátok, olvasom a kommenteket is, találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!
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 Jó, meg